Tehát a Róma 8:5-től 17. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei is Istennek, és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy szárnyaid alá lehetünk elrejtve, és köszönjük neked azt, hogy hát tényleg mindig és bármikor számíthatunk. Szeretnénk erről tanulni ma is. Kérjük, áld meg Montit itt a szószéken. Amen.
Nagyon örülök, hogy ma délután tudok tartani ezt a záró alkalom, amikor foglalkozunk a lélek gyümölcsével. Fél éven keresztül foglalkoztunk a Galata 5. rész 22-23. Versel, és megnéztünk ez a gyümölcs, ami a lélek gyümölcse. És egy kicsit hosszabban szeretnék beszélni most a bevezetésként elnézést kérek, akinek van vázlata, nem szóltam, hogy kell hagyni több helyet jegyzetelni a bevezetésnál, akkor át kell menni használni az első részt is a bevezetéshez. De azért akarok csinálni ezt, mert fontos, hogy mi megértjünk, hogy a gyümölcs, ami van a mi életünkben, nem a miénk, hanem a léleké. És lényegében ebben a részben, a Galata 5-ben van szó arról, hogy milyen egy érett hívő ember. És egy érett hívő ember életében van a lélek gyümölcse. Angolul van egy kifejezés, 19. századból jön ez a kifejezés, és a kifejezés a következőt, hogy valaki fölemelni saját maga a csizma húzójával. Ha azt hallod, hogy valaki tud fölhúzni saját maga a csizma húzójával, mit jut az eszedbe? Eredetileg, amikor volt ez a közmondás, az volt, hogy ez valami, ami lehetetlen. De utána, csak az Egyesült Államokban lehet ez, hanem mert mindig az van, hogy ha valaki akar, bármit tud csinálni. És akkor ez a közmondás az lett, hogy valaki, aki tud fölhúzni saját maga, a csizma húzójával, ő egy olyan, aki tud építeni saját magát. Én azt gondoltam, hogy ma délelőtt csináljunk egy kísérletet. Hoztam magammal egy csizmat. Szeretnék kérni egy önkéntes jelenkező. Inkább valaki, akinek nem túl nagy a lába. Van valaki? Anna esetleg tudnád segíteni engem? Akkor be kell lépni ebbe a csizmába. És akkor itt hátul van egy kis húzórész. Akkor azon tudsz fölemelni saját magad? Jürgen, esetleg tudnád jönni segíteni? Nem kell azt a húzót, igen, tudsz fölemelni őt. Nem az a, csak bárhogyan tudsz fölemelni őt. Jó, köszönöm szépen a segítséget. Eredetileg úgy terveztem, hogy a Click Matyi itt lesz, és akkor a Matyi belépett volna a csizmába, és akkor a Zsolt probléma nélkül tudta volna fölemelni az ő kisfiát. De azért mutatom ezt, mert az a tapasztalatom, hogy mi nagyon gyakran azt próbáljunk csinálni, hogy mi a saját erőnkkel, mi próbáljunk arra, hogy legyen gyümölcs a mi életünkben. És remélem, hogy ez a példa fog bennünk maradni. Hogy ha mi próbáljuk a saját erőnkkel fölhúzni magunkkal, az lehetetlen. Nem tudsz fölemelni saját magad. A saját erőnkkel mi nem tudunk megtenni az, ami tetszik Istennek. Azt olvasunk itt a Róma 8. részben, a 8. versben. Aki pedig a test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. És az a gondolat, az az ember, aki próbál a saját erőből élni, ő nem tud tartóan létrehozni a lélek gyümölcse az ő életében. Teljes képtelenség. A következő versben azt olvasunk, hogy az Isten lelke lakozik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az örvé. Lényegében van két fajta ember a világban. Az egyik az, akiben benne van az Isten lelke, és a másik az, aki nincs benne az Isten lelke. Csak az a két lehetőség van minden emberrel. Vagy az Isten lelke benned lakik, vagy nem. A kérdés nekünk az, hogy ha az a kívánságunk, hogy legyen a lélek gyümölcse a mi életünkben, az csak lehetséges, ha az Isten lelke bennünk van. És Paul, amikor ő ír itt, ő ezt a levelet ír a hívő embereknek Rómában. És ő azt mondja nekik, ebben a versben, hogy az Isten lelke lakik bennetek. Ő azt mondja a hívő embernek, hogy az Isten lelke bennetek van. Ebben az ige szakaszban világosan azt mondja, hogy ha az Isten lelke nincs valakiben, az az ember nem a Krisztusé. Fontos, hogy mi megértsünk itt az elején. Mert ha nem, akkor egy állandó küzdelem lesz az ember életében, olyan, mint az ember, aki próbál fölhúzni maga a csizma húzójával. Ha az Isten lelke nincs benned, nem tudsz élni a keresztény életet. Képtelenség. És akkor kell visszamenni a kezdetre. És a kezdet az, hogy az ember leborul Isten előtt. Elismeri azt, hogy ő egy bűnös ember. És ő azt mondja, hogy Isten, én képtelen vagyok élni, ahogyan én szeretnék élni. Mindig tudom, hogy mit akarsz, de én pont az ellenkezőt csinálom. És akkor kell mondani Istennek, hogy Uram, te adjad segítséget nekem. Te legyél az Úr az én életemben. És amikor egy ember így leborul Isten előtt, megvallja az ő bűneit, és azt mondja, hogy te legyél az Úr az én életemben, akkor történik egy változás. Isten egy ajándékot ad nekünk, és azzal az ajándékkal ő ad egy új életet nekünk, és ez az igé szerint abban a másodpercben, amikor az ember megtér, ő ad az ő lelkét nekünk. Akkor még egy példát szeretnék mutatni. Ez egy olyan, amit többen már láttak, de én úgy érzem, hogy ez nagyon jól kifejezi azt, amit akarunk megérteni, és ha ezt nem értünk, akkor nem lehet a lélek gyümölcse a mi életünkben. Hoztam egy kis tejet magammal. És az ember így van az ő megtérése előtt. És amikor az ember megtér, mi azt olvasunk, hogy az Isten lelke lakozik bennünk. Ő beköltözik a mi életünkbe. És én hoztam magammal egy kis kakaót. És én tudom, hogy a példa nem tökéletes, mert egy másodpercre nem akarom, hogy legyen egy félreértés abban, hogy én összehasonlítom az Isten lelke a kakaóval, de mégis valahogyan a példa azt tudunk látni, hogy én berakom a kakaót ebbe a tejbe, és fogom egy kanalat, és én keverem. És miután kevertem, akkor látjunk, hogy ez a fehér tej most már nem fehér. Most már sötétebb lett, barna lett, és ha az ember kóstolja, akkor az íze is megváltozott. És erről van szó, amikor mi beszéljünk arról, hogy az Isten lelke bennünk van. Most már más az íze, most már van a lélek gyümölcse a mi életünkben. Az, hogy teljes legyen a kép, legalább a régi fajta kakaóval, ha én leteszem ezt a tányér, ezt a pohart ide, és itt hagyom egy pár órát, csináltam tegnap este otthon, és beraktam a kakaót a hűtőszekrénybe, és nem úgy működik ez a mai kakaót, ahogyan a régi, de az volt, hogy az, ami ott volt a hűtőszekrényben, a kakaót a legtöbb része letelepedett a pohár aljába. De azért nem volt tökéletes, mert volt egy kis réteg, amit maradt itt fönt. De mégis változott a színe, és újból fehér lett. Nagyjából. Akkor kérdezem, ebben a helyzetben, ha ez történik azzal a pohárral, mit kell csinálni, hogy újból legyen kakaó ízű azt a tej. Újból kell beönteni kakaót? Nem. Az már benne van, csak keverni kell azt. Akkor hogyan lehet megérteni ezt? keresztény értelemben az, hogy ha valaki hívő ember, az Isten lelke bennünk van. Az nem változik. Az ő lelke mindig ott van. A kérdés az, hogy a hívő ember életében az Isten lelke hat ránk vagy nem. Olyan vagyunk, mint a kakó, ami össze van keverve, vagy olyan vagyunk, mint a tej, amiben benne van a kakó, de ott van a polcon több órán keresztül. Az új szövetségben határozottan azt látjuk, hogy minden hívő emberben ott lakozik az Isten lelke. De mi azt látjuk, hogy vannak olyan emberek az új szövetségben, aki télve voltak lélekkel, és volt olyan, aki nem. Az apostolok cselekedet 6. részben, amikor kiválasztottak 7 ember, aki szolgálnak a gyülekezetben, mint diakonusok. Az egyik féltétel az volt, hogy válasson ki olyan emberek, aki télve van lélekkel. Nem csak elég, hogy valaki legyen hívő, hogy ő tud végezni azt a szolgálatot, hanem ő legyen télve lélekkel, ő legyen egy olyan hívő ember, akiben az ő életében ott van a lélek gyümölcse. Paul azt mondja az Efézus 5. részben, a 18. versben, hogy ne legyél részeg borral, hanem legyél télve lélekkel. Szóval akkor azt jelenti, hogy ez minden hívő emberben egy döntés. És folyamatosan kell dönteni, hogy a mai napon ki fog uralkodni az én életemben. Én vagy az Isten lelke. És lényegében én hozom azt a döntést, hogy én átadom az irányítást az én életemben. Én engedem arra, hogy a lélek vezessen. Én nem próbálok fölhúzni magamat a csizma húzójával, hanem én engedem azt, hogy az Isten lelke fölemel engem. És az a jó, hogy az Isten lelke erősebb, mint a Jürgen. És az Isten lelke képes végezni azt a munkát a mi életünkben. Ő képes tesz minket, hogy lehet a lélek gyümölcse a mi életünkben. Ebben a fél évben ezt próbáltunk hangsúlyozni, hogy legyen a lélek gyümölcse a mi életünkben, de nem a saját erőnkből, hanem az, hogy ez legyen a Szent Lélek munkája. És az, hogy tudunk beszélni erről az utolsó területről, az önuralomról, akkor én úgy éreztem, hogy fontos, hogy újból látjunk az alap az egészre. Röviden az önuralom. Az első pont most a vázlaton az, hogy egy rossz példa. Egy rossz példát hoztam az Ószövetségből. Nem fogunk olvasni a példát, mert bízom benne, hogy a legtöbb ember valami ismeri ezt a történet. A Bírák könyvében volt egy férfi, az a neve Samson. A Samson arra híres, hogy ő milyen erős volt, de azt kell látni, hogy a Samson egy ingadetlen életet élt. A lélek gyümölcse nem volt jellemző az ő életeben. És konkrétan ez az önuralom nem volt jellemző az ő életében. Amikor találkozunk vele, látjunk azt, hogy Istennek volt egy különleges terve neki. De később az ő életében, amikor ő felnőtt lett, mi azt látjunk, hogy ő nem volt hálandó megtenni azt, amit Isten kért az ő embereitől. Abban az időben az volt a szokás, ha valaki akart házasságot kötni, akkor házasságot kötött valakivel az ő népéből. De mi olvasunk a 14. részben, hogy Sámson oda mentek, ahol a filiszteusok voltak, látta egy nőt, olvasunk ezt a 14. részben, 3. versben, és tetszett neki. Úgy tűnik nekem az igéből, hogy csak a külső. Nem beszéljünk arról, hogy ő megismerte, hanem ő látta egy nőt, és azt mondta, ez tetszik nekem. És ő hazament a szüleihez, ami abban a kultúrában az volt a szokás, és azt mondta a szülei, szerezd meg ezt a nőt nekem. És a szülei meg is tettek, egy kis botrán lett belőle, a nő végül is férhez ment a tanúhoz, a vőlegény tanúhoz abban a történetben. És akkor tovább látjunk, hogy akkor a Sámson mit csinált azután, de következő részön, 15. rész, vagy 16. rész inkább látjunk tovább, és akkor ott látjunk, hogy ő megint ment valahova, és ott látta egy paraznőt. És akkor kapcsolatba került a paraznőnővel. Ebben a területben, a szexuális területben, az ő életében nem volt önről. Egy pár versen később látszunk, hogy találkozik egy másik nővel, Delilahval, és akkor megint a külső vonzás alapján nem az, hogy ez a nő Istennél járt, vagy ilyesmit, nem ahogy tartozott az Isten népéhez, vagy ilyesmit, hanem a saját kívánsága. Nem volt ön uralom Sámson életében. És az, hogy nem volt ön uralom ebben a területben, akkor tönkrement az ő élete. Ha mi gondoljunk a saját életünkről, akkor vannak különböző területek, ahol kell gyakorolni az önuralom. A kapcsolatokban mindenképpen kell. Ha valaki egyedülálló, akkor Isten konkrétan mondja a feltételek, hogy hogyan kell élni, mint egyedülálló. Ha valaki házas, Isten konkrétan beszél arról, hogy mit jelent hőséges lenni egy kapcsolatban. Ezek a helyzetekben kell gyakorolni az önuralom. Vannak különböző területek, nem csak a szexuális kapcsolat. Vannak emberek, akik itallal kell gyakorolni az önuralom. Van olyan emberek, aki az étellel kell gyakorolni az önuralom. Tegnap este egy nagy kísértés volt nekem. Egy esküvőn voltunk, a Ibolya unoka öccse megnősült, és akkor nagy ünnepség volt, úgy látszik, hogy most már a Covid szabályok nem voltak túl érvényesek, és volt egy előítél, lesz egy leves, és utána volt egy svéd asztal. És ott a svéd asztalon volt 4 fajta hús, az egyik finomabb, mint a másik, és én mentem, és én jól teleraktam a tanyeromat, megettem azt, és nagyon jól laktam. És utána panaszkodtam, hogy milyen jó volt fiatal lenne. Mert akkor gond nélkül tudtam visszamenni 2 vagy 3-szor, és akkor az nem lett volna semmi probléma nekem. De tegnap este kellett gyakorolni az önuralom, és azt mondom, hogy nem. Meg kell olni. Nem okozott volna nagy probléma, ha tegnap este egyszer mentem volna vissza. De valahogyan azt kell látni, hogy az önuralom fontos, nem a nagy dolgok van az életünkben, hanem azok a kis, apró, mindennapi döntésekben. És ha becsúszik egy-egy terület, amikor nem gyakoroljunk az önuralom, akkor abból a kicsiból lesz valami nagy. A Jakab levelében az első rész, a 14. és a 15. versről beszél egy kicsit a kísértésről, olvasom, mert mindenki saját kívánságától vonza a csalogatva, és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalmazva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halál nemz. Amikor felmerül a kísértés az életedben, bármilyen területben, amikor van az első kísértés, az nem bűn. Amikor valami csábít, az nem bűn. Én nem tudok kerülni azt a csábítást. Én nem tudok kerülni azt, hogy ott van egy hatalmas nagy svédasztal előttem. Én nem tudok kerülni azt, hogy a tévén vannak olyan reklámok, amik mutatnak olyan dolgokat, amiben kell gyakorolni az önuralom. A probléma az ez a vers szerint, amikor mi nem csak látjunk azt, hanem mi kezdjünk gondolkozni. És kezdjünk keresni, én hogyan tudok szerezni ezt. És azért a Sámson rossz példa, mert ő nem alt meg, amikor volt a kísértés, hanem ő tovább lépett. De csak annyit mondom erről a rossz példáról a Bibliában, hogy a történet végeben látjunk reménység. Mert mi látjunk, hogy a Sámson életében, amikor volt bűnbánat, akkor Isten kész volt megbocsátani őt, és kész volt használni őt. Igen, vannak olyan dolgok, ami nem változott, ő vak maradt. És végül is, amikor Isten használta a vég dologban, ő abban meghalt. De mégis látjunk azt, hogy Isten kegyelmes. És azért gondolom, hogy fontos, hogy mi mindjárt látjunk azt, hogy ha eddig nem, akkor nem reménytelen a helyzet. Isten ad reménységet minden embernek, minden hívő embernek. Hogyha eddig rossz döntéseket hoztad, lehet változni. Nem a saját erőddel, hanem az Isten lelkével, aki benned lakik. Egy új szövetségi példa, egy jó példa. Az apostolok cselekedet 4. rész, 36. és 37. versben találkozunk Barnabással. Később többször találkozunk Barnabással az új szövetségben, de itt a 4. rész végén mi azt látjuk, inkább csak olvasom a 37. vers, azt olvasjuk, hogy a Barnabásról van szó, mivel földje volt, szintén elátta, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. A Barnabás ebben a helyzetben gyakorolta az önuralom. Miért mondom ezt? Mert pont a következő fejezetben találkozunk Ananiassal és Szafíraval, aki ugyanazt tették, hogy eladtak valamit, de nem gyakoroltak az önuralom. És ők azt mondok, hogy mi fogunk visszatartani egy kis részt magunknak, és mi fogunk hazudni róla. Meg vagyok győződve arról, hogy lett volna olyan dolgok, amit a Barnabás tudta volna megvásárolni saját magának az alapénzzel. De ebben a helyzetben ő gyakorolta az önuralmat. És ő azt mondta, hogy fontosabb az, ami tetszik Istennek, és nem az, amit csak én kívánom. Az önuralom. Az ember azt mondja, hogy fontosabb, amit Isten kíván, mint amit én kívánom. A 2. Timoteus 3. részben az első 5. versben látjunk, hogy Paul beszél erről Timoteusnak. 2. Timoteus 3. Én csak a 4. versből fogok olvasni. Aki inkább az élvezeteket szeretik, mint az Isten. És vannak nagyon sok dolog, ami élvezet, és a Biblia nem tiltja ezeket. Nem mondja, hogy nem lehet élvezni az élet, de azt mondja, hogy ezek a dolgokban kell gyakorolni önuralom. És ezek a dolgokban mindig az a kérdés, amit fel kell tenni az önuralomban, hogy ne legyek én központú. Nem szabad feltenni azt a kérdés, hogy az önuralom nem az a lényeg, hogy nem ami én. És az önuralom nem az a legfontosabb, nem az, hogy mi a legjobb a másik embernek. Hanem a legfontosabb kérdés, amit fel kell tennem, az, hogy mi az, ami tetszik Istennek. És a mi életünkben mi azt akarunk keresni, hogy mi az, ami tetszik Istennek, és mi azt teszünk meg. Megteszünk azt, amit Isten kíván, akkor is, ha az nem a legkönnyebb út. Lehetünk példák. Minden hívő ember van az a lehetőség, hogy ő példa tud lenni abban, hogy a lélek gyümölcse van a mi életünkben. Paul az első Korintus 9. részben, az utolsó 4. versben beszél arról, hogy van valaki, aki versenyez, hamarosan lesz az olimpia, és ha valaki versenyez az olimpiában, akkor csak akkor fog jutni valamelyik magas szintre, ha ő gyakorolja az önuralmat. És nagy szükség van az önuralom abban, hogy az ember tud elérni azt a szintet. A mi életünkben. Isten ad nekünk a lehetőséget, hogy mi tudunk gyakorolni az önuralmat. Isten adja a lehetőséget, hogy lehet a lélek gyümölcse a mi életünkben. hangsúlyozom megint. Az önuralom akkor kell gyakorolni, nem azok a nagy döntésekben, hanem azok a napi döntések, amik följönnek. És azok a kis apró döntésekben figyelnünk kell Istenre, és föl kell tenni magunknak, hogy Uram, te mit vársz tőlem ebben? Szerintem a legtöbb helyzetben nem kell nagyon kérdezni, hogy Uram, te mit vársz tőlem, mert már tudjunk azt. A legtöbb helyzetben mi tudjunk, hogy mi az Isten akaratát. Nem kell kérdezni, hanem csak tudomásra venni, hogy ez az Isten akaratát, és azt megteszünk. És amikor látjuk, hogy mi az, akkor kérni azt tőle, hogy Uram, segíts engem. Én szeretnék télve lenni a te lelkeddel ebben a helyzetben, ahogyan láttunk itt a Róma 8-ban, ahogyan végig ebben a fél évben láttunk a Galata 5-ben, a mi feladatunk a lélek szerint járni. A lélek szerint élni. Ha a lélek szerint éljünk, lesz a lélek gyümölcse a mi életünkben. Imádkozunk. Édes Atyánk, hálát adunk neked, hogy te nem vársz tőlünk, hogy mi próbáljunk fölemelni saját magunkat, hanem te annyira szeretsz minket, hogy te jöttél ebbe a világba, és te tettél azt, amire mi ítélve voltunk. Azt, hogy te meghaltál helyettünk. Köszönjük, hogy ha mi hiszünk benned, te új életet adsz nekünk. Köszönjük, hogy te adtad az a lelkedet, hogy ő bennünk lakik, és hogy ő hozza a gyümölcsöt a mi életünkben, amikor mi járunk veled. Köszönjük, hogy te velünk vagy. Amen.